Tesi Talks. Tudományos, szórakoztató és érdekes beszélgetések mindenről, ami sport. A házigazdák Bukta Zsuzsanna és Dian Gergő. Tartsatok velünk! Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Tesi Talks, az ELTE PPK podcastje. A mikrofonok mögött ezúttal is Bukta Zsuzsanna és Dian Gergő. A mai témánk a sportlétesítmények helyzete 2022-ben, tehát egy nagyon aktuális topik, amiről ma beszélgetünk, és ehhez segítségünkre lesz Török Ottó, Pécs város kormányzati sportberuházásért felelős polgármesteri biztos és a Nemzeti Sportközpontok egykori főigazgatója. Köszöntelek, Ottó.
Én is köszöntelek benneteket.
És Garamvölgyi Bence, a Budapesti Sportszolgáltató Központ ügyvezetője. Téged is köszöntelek, Bence.
Köszönöm szépen a meghívást.
Még mielőtt belevágnánk, rendhagyó módon arra kérnélek titeket, hogy kicsit egy-két mondatba beszéltek arról, hogy pontosan mivel is foglalkoztok, talán így érthetőbb lesz majd a ti szemszögetek a témát, illetően akkor Ottó, kérlek, kezdte.
Köszönöm szépen. Nos, Pécs megyei jogú város polgármesteri biztosaként az ott megvalósítandó kiemelt sportcélú kormányzati beruházásokért vagyok felelős. Ez azt jelenti praktikusan, hogy tanúszoda program, jégpálya program, stadionépítés, illetve modern városok program keretén belül sportuszoda akvapark létesítése, ez a fő feladatom, illetve az ott működő önkormányzati gazdasági, sportgazdasági társaság, a PSN ZRT, amely a önkormányzati sportinfrastruktúrát és a sportiskolát foglalja magába, annak a működését felügyelem, gondozom, hogy minél hatékonyabban tudja fenntartani a létesítményeit.
Bence?
Mi a Budapesti Sportszolgáltató Központnál Budapestnek a kiemelt sportlétesítményeit üzemeltetjük, ilyen a Városligeti Műjégpálya és Csónakázó tó, illetve a Margit-szigeti Atlétikai Centrum és Monspart Sarolta futókör, és emellett vannak kisebb ifjúsági szállóink vidéken is, és gyakorlatilag nem csak üzemeltetjük ezeket a létesítményeket, hanem tartalmat is szolgáltatunk, tehát sportszolgáltatást nyújtunk a budapesti lakosságnak. Hogy csak egy példát mondjak, nem is olyan rég valósítottuk meg a Be Active Budapest sportfesztivált, ami egy családi sportfesztivál volt, amit az Európai Sporthét keretein belül a Margit-szigeti Atlétikai Centrumban valósítottunk meg.
Különösen érzékeny téma, amiről ma beszélgetni fogunk, hogyha Magyarországon a sport szóba jön, akkor a létesítmények az nyilván ideológiai állásponttól, politikai érzülettől és bármilyen más szempontból, ahonnan nézzük, olyanféle módon változhat. Gyakori kritika, hogy ahol kéne, ott nincs elég létesítmény, nem megfelelőek, ahol pedig nem kéne, ott pedig épülnek, és újabbak, és újabbak. Próbáljunk meg egy látleletet adni, hogy ma 2022-ben valójában milyen állapotban van Magyarországon a sportlétesítmény hálózat. Kezdjük is ezzel talán.
Lényegében ez az állítás, ez csak részben igaz. Azt el lehet mondani, hogy létesítmény típusokként, ha megyünk, akkor mondjuk labdarúgó stadionból nyilván sokkal több van, mint amennyi kellene. De ez a probléma egyébként nem csak az elmúlt 12 év problémája, ez már 2010 előtt is fölmerült egyébként Budapest főváros vonatkozásában, amikor senki nem értette, hogy ha van egy nemzeti stadionunk, egy Puskás Ferenc stadionunk, akkor miért kell egyébként építeni minden fővárosi egyesületnek egy stadiont. Se Rómába, se más európai nagyvárosba ez nem volt divat. Tehát stadionból mindenképpen több van, mondjuk Pécs vonatkozásában éppen azt lehet mondani, hogy mondjuk a PMFC megérdemelne egy normális létesítményt, az ő múltja és a jelenlegi progresszív teljesítménye véget, neki például még nincsen. Több funkciós sportcsarnokok vonatkozásában szintén azt lehet mondani, hogy túlkínálat van, sokkal kevesebb is elég lenne, nem azért, mert nem szépek, hanem azért, mert egyébként fenntarthatatlan létesítményekről beszélünk. Az igénybevevők köre, az igénybevétel nagysága az már nem olyan, mint korábban volt itt, és nem elsősorban a sportcélú igénybevételre gondolok, hanem a fenntartáshoz szükséges egyéb kulturális bevételt jelentő eseményekre. Ez ma már nem működik, nincs fizetőképes kereslet, nem lehet megtölteni mondjuk egy 3000-es csarnok küzdőtérrel együtt az egy ilyen 6000-es kulturális rendezvényt jelent. Ezt ma már azért nem annyira, azért nagyon jó előadó kell ahhoz, hogy ezt rendszeresen meg lehessen tölteni, és abból bevétel legyen. Most nézzük meg, hogy mi fog történni a Papp László aréna után felépült Népligeti kézilabda aréna esetében, hogy fog majd megoszlani a bevételt jelentő kulturális rendezvénynek a köre. ez majd egy mutató lesz a későbbiek során. Jégcsarnokból vagy jégpályából azt hiszem, hogy most pont annyi van, amennyit elbír a rendszer, de most majd a rezsiválság miatt ez majd egy másik újabb téma lesz, de ha nem lenne rezsiválság, akkor körülbelül ennyi kellene. Tanúszodából a program nagyon jó, elindult, abból sose elég, de a forráshiány miatt azt lehet látni, hogy most azért egy olyan egyéves csúszás szenved a fejlesztés, de ettől függetlenül, hogyha forrás rendelkezésre fog állni, azt hiszem, hogy az rendben, az első körben 32 tanúszodának kellett volna elkészülnie, de hát azért ez egyelőre még akadozik. A nyitott pályákról nem igazán tudok nyilatkozni, a tornatermekből sose elég, abból még mindig nincs elég, az oktatáshoz szükséges mindennapos testnevelés lehetőségének a biztosítására. Biztos, hogy ezt a programot azt föl kellene újítani, illetve kis nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a gyermekek és utánpótláskorúak oktatás, tanítás utáni testnevelésének és a mindennapos testnevelésnek a megvalósítására. Ez még hiány szenved. Hát így most röviden dióhéjba ennyit tudni mondani, hozzátenni.
Az én részemről azt tudom hozzáadni, amit itt Otto elmondott, hogy azért látni kell, hogy az elmúlt évtizedben, az elmúlt 12 évben óriási összegeket fordított ez a kormányzat a sport infrastruktúrának a fejlesztésére, és ez mind ugye az élsportot is érinti, mind a szabadidősportot is érinti. Talán nyilván ezek a fejlesztések, amik a szabadidősportot szolgálják, azok kevésbé hangsúlyosak, illetve az Otto által említett úszoda program, az a tanúszoda program, és kevésbé talán látványos, de szerintem azt nem lehet vitatni, hogy az elmúlt 12 évben nagyon komoly infrastruktúrális fejlesztések zajlottak Magyarországon. Természetesen látjuk ugye a stadionokban az eredményét, de azért hozzá kell tenni, hogy számos olyan tanúszoda felépült, ami eddig tényleg hiányzik volt. És összehasonlítva egy kicsit a 2010 előtti forráshiányos helyzettel, én azt tudom mondani, hogy ha tényleg ha objektíven is vizsgáljuk, akkor szerintem ki kell mondani, hogy ez a kormányzat, illetve hát ugye nyilván az egymás követő kormányok az elmúlt évtizedben azért egy hiányt pótoltak. Sajnos tényleg a 2010 előtti időszakban nagyon komoly lemaradásunk volt Európa más országaihoz képest, nem feltétlenül Közép-Kelet-Európával összehasonlítva, de Nyugat-Európával mindenféleképpen, és ilyen szempontból pedig szerintem nagyon komoly előrehaladás történt ezekben az években. Azt viszont mindenféleképpen hozzátenném, hogy azon lehet vitatkozni, hogy igazából mennyire éri meg befektetni különféle sportlétesítményekbe, amik például a labdarúgást szolgálják egy olyan faluban, ahol igazából kevesebb a lakosság, mint a stadionnak a befogadó képessége. Vagy azt is meg lehet vizsgálni, hogy például egy olyan nagy városban, mint Székesfehérvár, mekkora az adott stadionnak a kitöltöttsége, mennyien járnak egy videóton meccsre ki, és mennyire használják ki azt a stadiont, ami alapjáraton azért befogadhat nemzetközi mérkőzéseket is. Tehát, hogy itt tényleg van egy nagy kormányzati szándék, és specifikusan is nyilván a miniszterelnöknek a kedvenc sportága, a futball, az nagyon sok előnyt élvezett ebben az időszakban. Emellett viszont tényleg azt is kellene, kár lenne tagadni, hogy multifunkciós sportlétesítmények is épültek, illetve tényleg fejlődött a szabadidős sport infrastruktúra is, de szerintem mindenféleképpen itt majd az arányokról érdemes lesz beszélni.
Szerintem kell is vitatkozni azon, hogy ugye a társadalmat egy kicsit borzolja az idegeit, az, hogy persze, hogy a sportba is kellett az investíció, de hát a társadalmunknak azért van egy pár olyan alrendszer, amiben még kellett volna még az investíció, és azért most is látjuk, hogy mekkora feszültségek vannak ezeken a nagy területeken, és az, hogy ezek meg abszolút hátrányt szenvedtek mondjuk a sportberuházások, és főleg a kirakat beruházások miatt, mert azért ugye néhány olyan kirakat beruházás azért van, aminek egyáltalán meg lehet kérdőjelezni a létét, például az MVM Dom szerintem az tipikusan ilyen. Különösen a Covid időszak alatt az szerintem ez egy nagyon rossz döntés volt, hogy ezt nem állították akkor le. Ugye a kézilabda EB-hez az nem kellett. Összességében a prioritások vagy az arányok az, amin megint csak el lehet vitatkozni. Ugye bevezettek közben egy mindennapos testnevelést úgy szinte egyik napról a másikra. Persze felmenő rendszerben, de ugye az, hogy ehhezzel párhuzamosan egy iskolai létesítményfejlesztési program tulajdonképpen nem indult el. Sok mindent ott is, sok tornatermet felütöttek, ugye ehhez az EU-s források is rendelkezésre álltak. Tehát ott is sok-sok fejlődés volt, de azért nem tudta tartani a léptéket, ugye az, hogy mekkora hiány volt ezen a területen, és sokkal inkább ugye kis faluba, amit említett a Bence is, tehát sokkal nagyobb szükség lenne arra, hogy ott az iskolai infrastruktúra legyen jó, mert akkor a lakosság is tudja használni az iskolai infrastruktúrát.
Annyit szeretnék hozzátenni, hogy amiről itt most beszéltetek, az alapvető probléma az a lehetőség, hogy a TAU-ból beruházást lehet megvalósítani. Tehát én nagyjából abban látom a torzulásnak a legfontosabb okát, hogy a hat látványsport sportági szakszövetségei jól felfogott érdekükben a lehetőséget kihasználva a saját sportágukra jellemző létesítményeket létrehoztak. Nem gondolkoztak azon, hogy mekkora lesz a beruházás összege, tehát azért azt látni kell, hogy egy normális, nem TAO-ból megvalósított beruházás az legalább mai állás szerint 40%-kal kevesebbe kerül, mint egy TAO-s beruházás. Hogy ennek mi az oka, abba szerintem kár most itt belemenni, de ez akkor is tény. És ráadásul időben is egy egyszerű jégcsarnok építés is TAO-ból eltart 5 évig, mire átadják, mert éppen nem tudják feltölteni az adott évben a rendelkezésre álló keretet, még egy normális, akár állami forrás vagy önkormányzat, vagy bármilyen más forrásból törő fejlesztés, ugyanilyen létesítményre mondjuk 2,5 év alatt kész van. És a másik nagyon nagy probléma, hogy csak mostanában kezdtek el foglalkozni a legutolsó fejlesztéseknél a fenntarthatóság kérdésével, mert előtte ez nem volt szempont. Rádöbbentek, hogy hoppá, hát szuper, hogy mi ilyet építünk, és aztán utána mi fog történni. És egyébként, ha nem lenne rezsiválság most, akkor is az aktuális kormányzatnak az egyik legnagyobb feladata lenne a meglévő sportlétesítményeknek fenntartására kitalálni egy stratégiát. És áldozatok nélkül egyébként ez a rezsiválság ide, rezsiválság oda nem fog menni. Csak most sokkal nagyobb áldozatot kell majd hozni a sportba.
Ugyanakkor egy ilyen időszak az talán, és persze kellemetlenül, de gyorsan rávilágít ezekre a gyengeségekre. Én azt gondolom egyébként, hogy sajnos az energia kérdésében Magyarország, legalábbis most ez látszik, és szakértők is erről beszélnek, hogy óriási lemaradásban vagyunk, egyfajta buborékban voltunk ebben a kérdésben, és nem fordítottunk rá elég hangsúlyt. De ami nekem nagyon megragadt, amit mondtál, és egy picit meg is lepődtem rajta, hogy a több funkciós, a multifunkcionális komplexumok vagy csarnokok, hogy túl sok van, és hogy nem jók. Nem tudom, nem emlékszem pontosan, melyik kifejezést használtad, de hogy amikor mi ilyesmiről beszélgettünk, vagy próbáltuk megvizsgálni ezt a kérdést, akkor minthogyha azok lettek volna a megoldás a fenntarthatóságra, hiszen egy több funkciós csarnokot nyilván több bevétellel tudsz üzemeltetni, és legalább az üzemeltetése elméletben fenntartható. És ez nagyon meglepő, hogy gyakorlatilag nyilván nem egy MVM dóm nagyságú komplexumról beszélünk, mert azért az egyedülálló, de egy általános városi sportcsarnok, ahol van több szakosztály, vannak kulturális rendezvények, ki tudja egyéb más funkciók, hogy ez tényleg zsákutca, vagy ez tényleg nem működőképes, vagy egy picit árnyaltabb a kép?
Ma már azt mondom, hogy ez zsákutca, de hát ez már csak részben igaz, amit állítottál, de hát a a sportcélú kihasználtság, mondjuk a délelőtt kihasználja a sportcsarnokot, használja egy-egy sport, egy egyesület, mondjuk egy városi sportcsarnokra beszéljünk, egyesület, vagy iskolák testnevelés órára, mert nincsen saját tornatermük. De ugye ez a két használó, ez nem tudja kifizetni, nem fizeti ki azt az önköltségi árat, ami az a szám, ami megmutatja, hogyha fölkapcsolom nekik a villanyt, meg befűtöm a küzdőteret, és fizetem az embereket, akik ott vannak, az pontosan mennyibe kerül óránként, ezt ők nem fogják kifizetni, mert nem tudják. De tegyük föl, hogy ezzel mondjuk kitöltünk egy kis időt. Hát a napközben dél kettő felé semmi nem történik, tehát az egy kiadhatatlan idő. Délután ismét jönnek az egyesületek, valószínűleg a felnőtt korosztály már, nagy csapatok, akik esetleg TAO-ból már tudnak fizetni bérleti díjat. Ez egy napi igénybevétel, mondjuk estig. Oké. Ez egyébként nem fedezi a napi működés költségeit az esetek 80%-ában. Ha nézzük a kulturális rendezvényeket, a legtöbb bevételt jelentő kulturális rendezvény korábban egy városi sportcsarnokban mondjuk a szalagavatók. De ma már az oktatási intézmények nem tudják kifizetni szintén azt a bérleti díjat, ami mondjuk 1 millió, 1,5 millió, 2 millió forint alkalmanként, hát nem képesek erre a dologra. Ez sem értékesíthető üzleti alapon. Akkor vannak a kulturális rendezvények, amit az előbb említettem, hogy egy sima 3000-es csarnok, ahol a koncertet szeretnél hozni, az 6000 ember, hol van az a rendezvény, ahova, melyik az az egy, mondjuk vidéki sportcsarnok, ahova le tudsz hívni egy olyan együttest mondjuk, vagy hogy olyan kultúrprogramot tudsz szervezni, ami 6000 embert oda kivisz, helyi lakost. Tehát, hogyha ezzel most elkezdtek gondolkodni, akkor azért nem olyan sok van, és ráadásul nem is rendszeres, mert lehet, hogy találtok egyet vagy kettőt, de minden évben, meg nem egyet-kettőt, hanem mondjuk havonta egyet, azt nem tudod megcsinálni. És ha nem tudod megtölteni, akkor az előadótól, aki odajön, nem is tudsz annyi bérleti díjat kérni, mert ő is üzleti alapon jön el.
Azt mondtad, hogy korábban, tehát most már nem működik, hogy korábban működött?
Hát vagy korábban nem volt ennyi multicsarnok. És korábban nagyon egyszerű volt a dolog. Volt olyan időszak Magyarországon, amikor a debreceni Phoenix aréna volt nagyjából az egyedül olyan vidéki multicsarnok, ami megfelelt az európai elvárásoknak, és az összes többi pedig a Népstadionos intézményeinél volt. A Körcsarnok, a Puskás stadion és a Papp László aréna. És ezek mind nyereségesen működtek. Senki, nem tudja senki egyébként, vagy nem is hiszik el nekem, hogy a régi Puskás stadion, ha külön vesszük, mint költséghely, az sima nyereséges volt. A Nemzeti Sportcsarnok és a Körcsarnok 30 körüli darabszámban csinálta a szalagavatókat. A Phoenix csarnok az átadásra 2002-ben adták át, az első 4-5 évében a 365 napból volt, közel 300 nap, ami rendezvénynap volt. Csak aztán építettek többet, több létesítményt, és nem mennek oda az emberek. A helyi lakosok nem tudják kifizetni a jegyet. Ma már egy koncertjegy 20 000 forint, nem? Hát ki tudja azt kifizetni? Budapesten még talán, de vidéken.
Igen, és ugye vidéken, tehát a kis csarnokoknál ott nagyon sokszor az önkormányzat tette egyik zsebéből a másikba a pénzt, mert hogy mondjuk, ha csinált valami kulturális eseményt egy csomószor, akkor az önkormányzat volt a megrendelő, és akkor ők fizették ki, hogy menjenek be. De ugye az önkormányzatok is azért ezt egyre nehezebben fogják tudni megoldani.
Annyit szeretnék csak még hozzátenni, hogy tavaly csináltattam a Granit Pólussal egy megvalósíthatósági tanulmányt egyébként a Modern Városok program megvalósítása érdekében, amely egy sportcsarnok, szálloda, akvapark, versenyúszoda fejlesztést tartalmaz, és ott minden működőképes, de a tanulmányok szerint egyedül a bulti csarnok az, ami nem javasolt, mert hogy nem lehet fenntartani, és ez egy tavalyi felmérés.
Teljesen meglepetten állok, mert ez mint az utolsó reménysugár volt így a fejemben, és ahogy az előbb is kifejeztem, gyakorlatilag ez tűnt az egyetlen ilyen fénynek az alagút végén elméleti síkon. De akkor gyakorlatilag most változott a helyzet. Nyilvánvaló, hogy az elmúlt 10-12 évben, ahogy Bence is mondtad, rengeteg új komplexum épült, rengeteg a látvány kirakat beruházás. Mindezek fényében nagyon érdekes kérdés lesz, hogy mondjuk az atlétikai stadion hogy fog tudni üzemelni. Egyáltalán kik lesznek azok, akik kihasználják, vagy akik használják. Erről tudsz-e valamit? Nagyon kíváncsi vagyok, mert még meg se épül, de már sötét fellegek gyűlnek így képletesen fölötte.
Igen, mi is egy atlétikai centrumot üzemeltetünk, ez a Margit-szigeti Atlétikai Centrum, és igazából itt az elmúlt években szintén volt egy kisebb beruházás, rendbe tettük a rekordtánt, és emellett még ugye azt az épületet is, ami azért szerintem tényleg elég idős, talán az 50-es, 60-as években erősítettünk a szerkezetét, és emellett pedig nem is olyan rég autóztam a Csepeli sportközpont felé, ami tényleg nagyon szépen emelkedik, és valószínűleg tényleg egy fantasztikus esemény lesz ez a sportszerető közönségnek, ez a 2023-as atlétika VB, de én egy kicsit úgy állok ehhez, hogy hiába tényleg a sportok királynője az atlétika még mindig, ugyanakkor azt lehet látni világszinten, hogy azért alapvetően maga az érdeklődés, ami az atlétika VB-t övezi, az valószínűleg évtizedről évtizedre csökken, és ha megnézzük, hogy Magyarországon hányan atlétizálnak magas szinten, illetve hogy tényleg milyen sportkomplexumok vannak, ahol még lehet amúgy atletizálni. Ott tény és való, hogy tényleg azt, még egyszer azt mondom, hogy igen, mindig van fejlesztési lehetőség, illetve ez csak politikai akarat kérdése, és a magyar atlétika sport már nagyon régen szerette volna magának azt a szentélyt, ahol tényleg kiteljesedhet, illetve újra tényleg majd rengeteg magyar sikert látunk. Ugyanakkor viszont tényleg az arányokról beszélve az kérdés, hogy egyáltalán majd a jövőben mennyi atlétikai rendezvényt tudjunk ebben a stadionban szervezni, Magyarország, Budapest, a Magyar Atlétikai Szövetség, illetve hogy tényleg mennyire lesz ez a nagy közönség által kihasználva, illetve mennyire járul hozzá majd a magyar atlétikának az utánpótlásának az erősítéséhez. Nagyon sok olyan koncepció került az asztalra, ami azt próbálja bizonyítani, hogy ez a stadion fenntartható. Elvileg ugye vissza lesz bontva a VB után, de javítsatok ki, hogyha nem, és egy kisebb kapacitással akár több nemzetközi versenyt is, ami nem olyan nagyszabású, mint az atlétika VB, és majd be tud fogadni. Illetve nyilván itt a koncepcióban azért tényleg az is benne volt, hogy minél fenntarthatóbb, illetve energiahatékonyabb létesítményt hozzanak létre. Nagyon remélem, hogy ez egy tényleg egy jó példa lesz, de igazából most jelen állás szerint én azt tudom mondani, hogy ez is egy olyan elképzelésnek a megvalósulása, amely azt hivatott erősíteni, hogy Magyarország egykor majd egy olimpiát, egy nyári olimpiát szervezzen, és igazából gyakorlatilag ez az egyik olyan nagy utolsó beruházás, ami igazából még talán hiányzott. Nyilván vannak más beruházások is, de hogy már igazából azt lehet látni, hogy a 2024-re vizionált budapesti olimpiának, nyári olimpiának a helyszínei többé-kevésbé felépültek. Hogy lesz-e olimpia Magyarországon, ez egy érdekes kérdés. Én nem jól tudnám ezt megjósolni, de egyrészt tényleg összefoglalva valószínűleg tényleg a magyar atlétikának nagyon nagy ajándék ez a stadion, de megint visszatérve a fenntarthatósági kérdésekre, nem tudom, hogy a magyar adófizetőknek, illetve a magyar államnak, illetve a jövőbeni fenntartónak ez egy jó befektetés volt-e, ezt majd talán 10 év múlva tudjuk megmondani.
Most minden jel arra mutat, hogy nem. Tehát, hogy a fenntarthatóság az ennek a létesítménynek az esetében ez egy nagy illúzió. Az, hogy egy jó minőségű atlétika pálya, tehát az, hogy egy olyan atlétikai centrum létrejöjjön, ahol a versenykörülmények világszínvonalúak, azzal szerintem egyetérthetünk. Az, hogy e köré mekkora stadion kell, valószínűleg ennél sokkal kisebb. Én már az atlétika VB-t is nagyon féltem, mert ott is sok probléma látszik, és mivel nincsenek nagy atlétikai sztárjaink, ezért Magyarországon az látszik, hogy azokon az események, például a kézilabda EB-n, ahol ugye sajnos kiestünk viszonylag hamar, utána már nem lehetett megtölteni ugye a sportcsarnokot, meg a vizes VB-n, amikor nem úszott a Milák Kristóf, akkor sem telt meg. A Duna Aréna pedig az ugye nem is volt most kibővítve a lelátó, tehát én azt gondolom, hogy nézőkkel feltölteni abból az okból, amit az Otto mondott, hogy a mérkoncerteket sem lehet szervezni, mert egyszerűen a lakosság most nem fog tudni kifizetni olyan piaci árakat, amiket mondjuk más országokban is meg már ugye nemzetközi szövetségek is megkövetelnek egy világverseny kapcsán. Egyszerűen nézőket nagyon-nagyon nehéz lesz majd most bevinni.
Szerintem maga az atlétika VB az egy remek esemény lesz, mint olyan.
Én alig várom, tehát azt gondolom, hogy ott valahogy úgy mindig lehet egy hype-ot úgy köré rakni, és azért
ez olyan, mint a 2017-es vizes VB, mert ugye az is hiába mondjuk azt, hogy tényleg horror pénzbe került, mert nem voltam a szervezőbizottságban, tehát iszonyat pénzt emésztett föl, de ha szívemre teszem a kezem, az a fajta rendezvénytípus, beleértve, hogy a műjégpályát használták a szinkronuszásra, az egy remek rendezvény volt. Most én ugyanezt gondolom az atlétika VB-ről is, hogy rendezünk egy ilyen nemes versenyt, ez egyszeri alkalomként ez egy csodálatos dolog lesz. Most az atlétika stadionhoz annyit fűznék hozzá, egy nagyon kedves barátom tervezte egyébként, és próbált arra ügyelni, a fenntarthatóság szóba se jöhetett, de hogy energiahatékony üzemeltetés. Igaz az, hogy vissza fogják bontani, visszabontható lesz a lelátó, de azt hiszem 10 000 főig, de az is sok. De hát az ember megnézi az Eurosporton a Golden League, meg egyéb más atlétika versenyeket, egyébként 10 000-esé nagyobb stadionban nem is csinálják.
Vagy az előző VB, amit 15 000-es stadionban, az USA-ban az atlétika igen, a szülőhelyén.
Igen, és hogyha nincs nagy kivetítőd, és nincs elég jó catering, akkor a 100 méteres síkfutás és a 110 gáton kívül olyan nagyon sok dolog nem vonz, szóval ez egy nehéz dolog. Ami könnyíti a fenntartást, az két dolog, az egyrészt, hogy ez az atlétika stadion, ez egy nyitott létesítmény, de hogyha gondolok egyet, akkor mondjuk bezárják a kaput. És olyan nagy energia felhasználása egy zárt létesítményhez képest nincs. A másik az, hogy ahogy a Bence is említette, hogyha a szabadidősportnak és a lakosságnak átadják a létesítményt a szabad használatra, vagy legalábbis komoly idősávokban, az egy megoldás lehet. És az is biztos, hogy a Budapest 2024 olimpiai kandidációnak eleme volt az, hogy külön labdarúgó aréna és külön atlétika stadion kerüljön megépítésre. Ugye ennek mesdjéjén lett ez a választás, mert egyébként nyugodtan megtehették volna az új Puskás stadionban, mint a régi Népstadionban, hogy van futókör, csak éppen a lelátókat akkor vissza lehet tolni, és akkor futókör van, mert erre vannak műszaki megoldások, és hogyha labdarúgó arénaként használom, akkor még elő előre tolok 4 sort, és akkor nincs futókör. Tehát azért ezek működőképes dolgok, de nem ez a döntés született, hanem hogy kifejezetten egy labdarúgó arénát építünk, ami egyébként egy csodálatos létesítmény, csak nagyon sok pénzbe került.
Ezek mind kicsit, mintha egy ilyen vágyvezérelt gondolkodásnak az eredményei lennének, és persze szükséges, hogy legyenek vágyak és célok ilyen formában, meg vízió. Csak amikor ekkora beruházásokról van szó, akkor nekem, mint laikus, vagy legalábbis olyas valakinek, aki nem lát bele ilyen mértékben, adódik a kérdés, hogy ezt nem volt senki, aki végig gondolta, hogy valószínűleg volt, csak nagyobb volt akár a lobby erő, akár erősebb volt maga a vágy. És hogyha sikerül, és tényleg vissza lehet bontani, és sikerül a szabadidősportnak átadni, és sikerül nagyobb mértékben a kihasználást javítani, kicsit úgy hangzott, de lehet, hogy nem ezt akartad üzenni, hogy így sem biztos, sőt, valószínűleg nem lesz úgy fenntartható, hogy az üzemeltetése akár nullszaldós, nemhogy pluszos. És egyébként megint csak, hogyha sikerül megrendezni egy budapesti olimpiát valamikor a jövőben, mekkora áldozatokat fog ez igényelni? Általában tudjuk, hogy hatalmas terhelés gazdaságilag egy országnak egy olimpia megrendezése, de én azt gondolom, hogy ha egy győzelem kvázi pürosi győzelem, vagyis egy vereséggel ér fel, akkor érdemes ezt azért átcsócsálni.
Igen, én igazából annyit szeretnék mondani, hogy alapvetően az mögöttes filozófia, amit itt szerintem a kormányzat nagyon erőteljesen képvisel, hogy tényleg ameddig nincsenek úgymond tavak, addig nem lesznek békák, ez a miniszterelnök az egyik hasonlat, ez főleg ugye a futballstadionok tekintetében alkalmazta, és ez egy nagyon erős kormányzati gondolat, hogy ameddig nincs megfelelő infrastruktúra, akkor nem is fejlődhet ugye maga a magyar sport, mind a szabadidősport, mind az élsport, tehát hogy igazából ez egy nagyon erőteljes filozófia, ami mögött van, egy erőteljes politikai szándék, és ebből a szempontból pedig igazából ezt lehet vitatni, hogy tényleg valid politikai szándéke, illetve hogy tényleg mik a társadalmi prioritások. Az elmúlt évtizedben ez látszódott, hogy igen, ezt a kormányzat nagyon erőteljesen meg akarja valósítani, beleértve a nagy álmot, a budapesti olimpiát. És igazából, ami a fenntarthatóságot, illetve itt visszakapcsolódva kicsit Ottóra, én úgy gondolom, hogy a fenntarthatóságnak 3 nagyon fontos aspektusa van. Az egyik a gazdasági fenntarthatóság, másik a környezeti fenntarthatóság, a harmadik pedig a társadalmi fenntarthatóság. És itt visszatérve ezekre a létesítményekre, amik Budapesten épültek ebben az időszakban, én azt gondolom, hogy gazdaságilag nagyon kevés lesz fenntartható, sőt valószínűleg 0-0. Társadalmilag politikai elhatározás kérdése is, illetve üzemeltetés kérdése is, illetve hogy mennyire nyitjuk meg ezeket a létesítményeket a nagy közönségnek, mennyire fogják ezek a létesítmények a szabadidősportot, az alulról szerveződő sportot, sportot szolgálni, illetve nekik tényleg teret engedni, és tényleg környezetileg, ami a környezeti aspektusokat illeti, én nagyon bízok abban, hogy tényleg ezeket a létesítményeket, mint az atlétikai Weber épült stadion már úgy tervezik, hogy környezettudatosan. Erre azért tényleg Magyarországon is szerintem tudunk nagyon kevés jó példát hozni, és majd ezekről szerintem érdemes lesz beszélni. Igazából az az általános realitás, hogy, és amit az Otto is mondott, hogy igazából nem volt egy olyan általános stratégia, hogy oké, felépítjük ezt az intézményrendszert, ezt a sportlétesítmény intézményrendszert, de hogy aztán majd a későbbiekben ki fogja ezeket üzemeltetni, mennyi pénzbe kerül ezeknek az üzemeltetése, és a környezethatékonyság szempontjából fenntarthatóak lesznek-e. Ezek szerintem nagyon fontos kérdések, és most szerintem ezen a három területen azért általánosságban gyenge koncepciót tett le a kormány, és tényleg az egy számomra egy nagy kérdőjel, hogy mi lesz mondjuk az elkövetkezendő évtizedben, illetve különösen itt az energiaválság kapcsán egyáltalán mennyi intézmény marad talpon.
Annyit tennék az olimpia, igen, én a sportvezetőként azt tudnám rögzíteni, hogy én nagyon boldog lennék, hogyha egyszer az én életemben még eljutnánk odáig, hogy Budapesten lenne olimpia. De tényleg ez családi vonás is nálunk, meg jó magam is azt gondolom, hogy nagyon jó lenne. Az alapvető probléma az infrastruktúra és az olimpiai rendezés között szerintem az egyik legfontosabb gond, hogy valahogy nem lehet összehozni időben ezeket, hogy mennyi ideig tart megépíteni egy új sportlétesítményt, és mikor tudok én kandidálni sikerrel egy nyári olimpiai játékokra. Hát most csak ha arra gondolunk, hogy megépültek a sportlétesítmények, mondjuk a Dagályuszoda 17-ben, és legközelebb azt hiszem 36-ba kandidálhatunk, nyári olimpia, 36-os olimpiára kandidálhatunk. Tehát ha belegondolok, akkor közel 20 éves lesz akkor ez a vadonatúj létesítmény, amikor olimpiát rendezünk. Tehát már nem igaz az a mondás, hogy de jó, építsünk előre meg minden infrastruktúrát, mert hogyha majd kandidálunk, akkor majd minden rendben lesz. Hát nem lesz rendben, mert mindegyik létesítmény, hogyha nehogy úr is, a 36-ban rendezünk egy olimpiát, már minimum 15-20 évesig terjedő, már igencsak renoválásra szoruló egységet fog képviselni. De hát azért ez egy fontos dolog. Kicsit gondolkoztam rajta, hogy fordítsuk meg az egész a fenntarthatóság vonatkozásába az egész dolgot, és inkább arról beszéljünk, hogy mi az, ami fenntartható, milyen típusú létesítmény, ami egyáltalán fenntartható, de azt hiszem, hogy az egy olyan beszélgetésnek kell hogy meghatározzunk, hogy nincs rezsiválság. Hát ha nem lenne rezsiválság, akkor lehetne arról beszélni, hogy normál körülmények között a közösségi térként fejlesztek egy létesítményt, nekem ez a vesszőparipám, és stadionra is, meg bármilyen létesítményre, hogy az is, és itt mindig vidékről beszélünk, nem a fővárosról, mert az, minden, az más, de hogy egy szülő a gyerekével, vagy bárki, egy magyar állampolgár azért is kimenjen mondjuk egy stadion területére, hogy nem szereti a focit, de oda megy egyébként, mert ott tudja a legjobb kávét meginni. És ezt nevezem a közösségi térnek, hogy oké, van itt egy óriási nagy plac, oké, hogy a közepén van egy focipálya, ez engem nem érdekel, de kiviszem a kutyát, megiszom a üdítőmet, oda leülök, mert jól érzem magam, elköltöm a pénzt. Régen mindig azt mondtam, hogy olyan létesítményt kell építeni, ami a 0-24-be termeli a bevételt. És ezt azért nagyon sokszor el szokták felejteni a korábban, a fejlesztések során, hogy ezt nem veszik figyelembe. De ha olyan létesítményed van, ami mindig termel, abból lehet kiindulni, abból lehet majd fenntarthatóságot számolni.
Most ugye a fővárosi létesítmények, és akkor most itt Bencéhez fordulok, azok ugye alapvetően szabadidősport célúak, tehát az atlétika is, meg a jégpálya is. Az a probléma, ugye főleg az úszodákkal kapcsolatban is, hogy olyan belépőjegyárak vannak már, amit a magyar lakosság meg nem bír el. És most különösen ugye probléma lesz ebből. De mi volt eddig a tapasztalat, hogy ezért a nyereséges volt a jégpálya, illetve most mit vártok, mert most az azért ugye nehéz tél jön.
Igen, én nagyon büszke vagyok arra, hogy tényleg a Városligeti Műjégpálya és Csónakázótó az egy olyan létesítmény, ami meg tud élni a saját bevételeiből. Eddig meg tudott élni a saját bevételéből, ezt hozzáteszem, mert hát most tényleg egy olyan helyzet elé nézünk, hogy amikor én 2020-ban a létesítménynek az élére kerültem, mert a Budapesti Sportszolgáltató Központ ügyvezetője lettem, körülbelül 20 forint volt a nettó áramár. Most 2023-ra eddig a közbeszerzési előrejelzések szerint valószínűleg nettó 300 forint környékén lesz az az ár, amivel együtt kell élni itt az első három hónapban főleg. És igazából a gázárakról nem is beszélünk, de nekünk ugye az áramszámlánk az, ami rendkívül szignifikáns, ugye ez egy jégpálya. Nagyon nagy kérdés, hogy fogjuk folytatni a majd 2023. január 1-től, szóval ezt még lehet, hogy a Városligeti műjégpálya sem tudja majd megugorni, de arra nagyon büszke vagyok, hogy ez egy olyan létesítmény, ami tényleg saját magát eltartja, nem ad a fővárosi önkormányzat semmilyen fajta működési támogatást, ami a Városligeti műjégpályát illeti, sőt, a Városligeti műjégpályának elegendő volt eddig a profitja, hogy több sportlétesítményt, illetve ifjúsági szállót is igazából üzemeltessük. Hozzá kell tennem, ezt úgy csináltuk, hogy a belépő jegyárak is nagyon racionálisak voltak eddig. A tavalyi szezonban 2021-22-ben értük el a legtöbb látogatót a Covid után, vagyis hát gyakorlatilag még valamilyen szinte Covid volt, de mégiscsak gyakorlatilag 20%-kal tudtuk növelni a belépők vendégeink számát. És én erre eszméletlen büszke vagyok, és most is egy erős térre készülünk. Ugyanakkor 2023. január 1-től nem tudom, hogy igazából, hogyha még emeljük is a belépőjegyárainkat, akkor ki tudjuk-e gazdálkodni azt az óriási energiaszámlát, ami majd meg fog érkezni januárban. Szóval nagyon komoly kihívásokkal szembesülünk. Fővárosi segítség nélkül valószínűleg ezt nem fogjuk tudni megoldani, és előfordulhat az, hogy egy rövidített szezont kell megvalósítanunk, és lehet, hogy januárban be kell zárni a műjégpályát, amit őszintén szerintem mindenki sajnálna. És még egy gondolat így a társadalmi felelősségvállalásról. Ebben az évben is számos budapesti hátrányos helyzetű fiatalnak fogunk lehetőséget teremteni, hogy megtanuljon korcsolyázni. Egy iskolaprogramot is indítunk, amelynek a keretein belül több száz budapesti iskolásnak teremtünk majd lehetőséget arra, hogy ingyen megtanuljon korcsolyázni, ingyen részt vegyen korcsolyaoktatásban, és így próbáljuk kitölteni azokat a kevésbé forgalmas időszakokat is, amit az októ is említett, hogy azért délelőtt, meg kora délután azért tényleg kevesebben jönnek egy ilyen fantasztikus létesítménybe is.
Ha a Covidot vesszük alapul, amelyik szektorokat a Covid igazán sújtotta, akár mondjuk a vendéglátóipar, ott ugye rengeteg munkaerő áramlott ki, és utána kevéssé állt helyre ez az állapot. Elképesztő sok volt még a betöltetlen pozíció különböző vendéglátóipari egységekben. Hogyha mondjuk azt feltételezzük, hogy a mostani gazdasági helyzet szintén sújtani fogja a sport területét, akár a létesítményeket, és tehát amit említettél, ez felfoghatatlan különbség. Tehát 20-ról 300, ez gyakorlatilag lakosság emberi épésszel nehezen felfogható. És ugye ami nagyon nehéz, hogy nem csak a létesítményeket sújtja, hanem a civil lakosságot is, kvázi a felhasználókat ez a helyzet. Mi a várakozásotok vagy predikciótok erre az időszakra vonatkozóan olyan szempontból, hogy ez egy olyan periódus lesz, ahol túl lehet élni, csak nagyon nehezen, veszítve az ügyfeleket, vagy a felhasználókat nevezzük akárhogy, vagy pedig lesznek olyan létesítmények, amelyik csődbe mennek, tehát amiknek a működtetés egyszerűen nem valósulhat meg, és ők bezárnak, vagy realitás az, hogy kormányzati, vagy fővárosi, vagy önkormányzati támogatással sikerül átvészelni. Mi a ti várakozásotok ezzel kapcsolatban? Mert azt gondolom, hogy ez most az élet minden területén talán ez foglalkoztatja a legjobban az embereket.
Azt tudom mondani, hogy a kormányzat azért ismeri ezt a problémát, és a megoldáson dolgozik. A első körben a vízfelületek vonatkozásában összeállt egy szakmai stába, úszó vízilabda, műúszó, műugró szövetség képviselőivel, akik tettek egy szakmai javaslatot az államtitkárság, sportállamtitkárság felé, azon vízfelületek vonatkozásában, amelyeknél a kormányzati szerepvállalás az üzemeltetésnél sportszakmai szempontból elengedhetetlen. Most nem az én dolgom ezt nagyjából elmondani, de azért ez egy közel 70 országos viszonyban közel 70 vízfelületet, uszodát érint, ahol a kormányzati szerepvállalása megemelkedett rezsiköltségek vonatkozásában prognosztizálható Nyilvánvalóan kell egy pénzügyminisztériumi döntés majd hozzá, de az államtitkárság ilyen értelemben ezt az előterjesztést, ezt az intézkedést ezt meg fogja tenni. Pécsen például össze kellett állítanom egy programot a polgármester felé, egy bezárási programot, amely azt prognosztizálja, hogy amennyiben a nem történik kormányzati beavatkozás, hiszen az önkormányzatoknak, belértve a fővárost is egyébként nagyon sok többletforrása a többletrezsire, annak a finanszírozására nincs, tehát biztos, hogy egyfajta sérülés fogja érni ezeket a létesítményeket. Az nem nagyon segít, hogy lecsökkentjük a hőmérsékletet a sportcsarnokban, meg az egy ilyen időleges megoldás, meg az uszodáknál nem működtetett a keringtető szivattyút éjszakánként, közben figyeled a vízminőséget, stb. Ez nem oldja meg ezt a 10-szeres költséget, de hát biztos, hogy be kell zárni létesítményt. A legtöbb esetben a sportágak ezt túl fogják élni, azt én azt gondolom, túl fogják élni. Minden sportági érintett szakszövetség érdeke az, hogy átcsoportosításokkal, mindenféle segítséggel életbe tartsák a sportágakat, de lesz olyan sportág, mint például a tornasport, most mondok egy exakt példát, ahol, hogyha bezárnak egy tornacsarnokot, mert nem tudják kifűteni, abban a városban nem lesz torna. Mert az egy olyan épület, olyan terem, ami szertornára van berendezve, másra nem alkalmas. De hát ilyen veszély van. De az alapsportág, na nem gondolom, hogy túlfélgen nagyon nehéz lesz, áldozatok is lesznek, de szerintem meg fog oldódni ez a probléma.
Én nem aggódok az élsport miatt, szerintem ezt meg fogja oldani a kormányzat, ahogy a Covid alatt is megoldotta, hogy Budapesten legyen egy vízilabda BL, ahol gyakorlatilag sehol máshol nem lehetett sportolni a világban ilyen keretek rendszerben. Őszintén, ami miatt én hatványozottan, kifejezetten aggódok, az a magyar lakosságnak a sportolási helyzete, a szabadidős sport, a lakossági sport, vagy alulról szerveződő sport, bárhogy is mondjuk. Egyrésztől a Covid ez egy óriási csapás volt már, és tényleg a bezártság az, hogy tényleg gyakorlatilag az emberek valamilyen szinten elszoktak a testmozgástól, és óriási ereje van a testmozgásnak, ami a mentális egészséget is illeti, és óriási szerepe van a testmozgásnak ebből a szempontból, de ahogy a legutóbbi uniós felmérés is azt mutatta, hogy komolyan visszaestek a fizikai aktivitás irányzatok Európában, nem csak Magyarországon, és gyakorlatilag, ami most még inkább egy óriási kihívás lesz, hogy azok a létesítmények, ami alapvetően a szabadidős sportot szolgálják, nem fogják igazálkodni, és valószínűleg ilyen szempontból sem az önkormányzatok nem fognak mögéjük állni, sem pedig a kormányzat. Én nagyon borulátó vagyok a magyar szabadidős sport helyzetével kapcsolatban, mert tényleg az a tendencia látszik, hogy Covid után ezek a fizikai aktivitási ráták visszaestek, és most, hogy így van egy nagyon komoly rezsiválság, energiaválság, és azok a sportlétesítmények, amit télen tudna használni a lakosság, és elérhetőek voltak, olcsóak voltak, azok nem fogják tudni kigazdálkodni ezeket az energiárakat, és be fognak zárni. Nagyon aggódok, hogy ez a tendencia, ami a Covid alatt elkezdődött, ez tovább fog erősödni. Az élsportot nem féltem ilyen szempontból. Van egy politikai kormányzati akarat, főleg Magyarországon, illetve hát nyilván az európai szintű élsportban is olyan komoly pénzek mozognak, hogy ezt az energiaválságot túl fogják élni, ahogy Otto is mondta. Nem mondom, hogy nem lesznek nehézségek. Nehézségek valószínűleg lesznek itt is, de visszatérve még egy gondolatra, tényleg a Városligeti műjégpályára, mint szabadidős, fő téli szabadidős sportlétesítmény, hogyha esetleg tényleg egy rövidített szezont kell végezvénünk, akkor nagyon sok sportszerető budapestinek ez tényleg fájni fog, nekünk is fájni fog, de sajnos, ha nincs önkormányzati vagy kormányzati támogatás, akkor ezt tényleg nem fogjuk tudni megoldani, hogy ne veszteségesen üzemeljünk.
Igen, annak a lakosságnak a sportjáról beszélünk, amelyik valószínűleg a nem szükséges kiadásokat egyébként is vissza fogja fogni, tehát én is ezért félek ettől a gyerekek sportoltatásától, meg ugye a felnőtt szabadidősportnak a problémái ki fognak ebben ütközni.
Bízunk a legjobbakban. Török Otto, Garamvölgyi Bence, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, és hogy ilyen hasznos gondolatokkal járultatok hozzá, hogy ez egy jó beszélgetés legyen. Ennyi volt most a Tesi Talks, az ELTE PPK podcastje. Köszönjük az EPER szakmai támogatását, és természetesen nektek is, hogy ezúttal is velünk tartottatok. Köszönjük a figyelmet a két házigazda, Bukta Zsuzsi és Dian Gergő. Sziasztok! Tesi Talks. Tudományos szórakoztató és érdekes beszélgetések mindenről, ami sport. A házigazdák Bukta Zsuzsanna és Dian Gergő. Tartsatok velünk!